betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Tudták, hogy a bőrrák legsúlyosabb formája a melanoma korai felismeréssel, jó eséllyel gyógyítható? Nos hát, a mai műsorunkban professzor vendégünkkel arról beszélgettünk, hogy miként ismerhetjük fel időben a veszélyes jeleket, miért fontos a rendszeres szűrés, és mit tehetünk saját magunk és a szeretteink védelmében. Tartsanak velünk, mert az egészség a tudatossággal kezdődik, mi több, a tudás szó szerint életet menthet. Témánk az életet mentő bőrvizsgálat. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre, a hozzászólásokra, és ezeket megírhatják SMS-ben. Mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Fekete Gyula László egyetemi docens, bőrgyógyász főorvost, professzor úr, jó estét kívánok. Köszönjük, hogy ma este is elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak, köszönöm az újra meghívást, és nagy szeretettel tettem eleget a meghívásának.
Professzor úr, ami a melanomát illeti, a mai medicinában mindenek előtt beszéljünk az érintettek személyes tünetéről, vagyis vajon mit érez az az ember, amikor melanomát diagnosztizálnak nála?
Igen, hát mindenki másképp reagál, de nagy átlagban azt mondjam, hogy azt tudnám mondani, hogy daganatos betegség felállításánál óriási lelki traumán esik át bármilyen jellegű páciens, nem csak egy bőrdaganatos páciens. A melanomával kapcsolatosan az a tapasztalatom, hogy a melanomás páciensek úgy valahogy furcsának találják, hogy egy jelentétlennek tűnő elszíneződés vagy kiemelkedés ilyen nagy gondot tudna okozni. Ugye általánosan ismertek a főbb daganatos betegségeknek a prognózisai más szervi betegségekre. Kevésbé ismert az, hogy a melanoma tényleg a bőr, és nem csak az egész szervezet egyik legagresszívebb daganata. Emiatt, amikor tudomásukra jut, hogy milyen betegségben szenvednek, és előtárja a bőrgyógyász, az onkológus a státust, illetve a várható prognózisokat és kezelési lehetőségeket, hát igazából ez az impaktus nagyon-nagyon súlyos tud lenni. Ez a daganat főleg a idősebb, a középkorosztályt és az idősebb korosztályt érinti, de sajnos fiatalkorban is találkozunk, akár 30 év alatt is találkozhatunk melanomával.
Melyek, illetve mennyire fájdalmasak ezek a betegségek, a melanoma?
Tehát a diagnózis felállításáig gyakorlatilag tünetmentes, nincs szubjektív panasz, tehát nem viszket, nem fáj, nem történik semmi. Általános tünet, maga az elváltozás jellege hozzá hívja fel a figyelmet, hogy valami gond van és sóroshoz fordulnak, vagy esetleg szűréskor derül ki, vagy teljesen véletlenszerűen. Sajnos igazi panaszokat késői áttétes stádiumban, ami mondjuk nem lenne a témakörünk jelen pillanatban. Tehát tünetmentes ez a betegség egészen késői stádiumig, amikor áttétek vannak, igen, jelentkezhetnek szubjektív panaszok.
Tudjuk azt, hogy amit nem tudunk, az nem fáj. a fájdalommal is pontosan így vagyunk. Gondolok itt arra, hogy addig, ameddig nem fáj a fejünk, nem érezzük azt, hogy az fájhatna. Viszont amikor fáj, akkor arra gondolunk, hogy milyen jó volt, amikor nem fájt. És akkor tudjuk felmérni gyakorlatilag, legyen bármilyen fajta fájdalom, hogy mit is jelent a fájdalom. És talán innen lehet megfogalmazni azt a kérdést, hogy hogyan változik meg valakinek az élete egy ilyen diagnózis után?
Mint minden onkológiai betegnek az élete gyökeresen megváltozik. Nem tudnék különbséget tenni más típusú daganat és melanomás beteg lelki világa között. Őszintén a melanomás betegeknek a kezelése és utánkövetése itt országunkban nem a bőrgyógyásznak a feladata. Ezt azért hangsúlyoznám ki, mert az igazi lelki impaktus akkor történik meg, amikor már kezelés alatt van, és a további evolúciók és a szövődmények és az utánkövetési pszichózis, ami kialakulhat úgy a beteg részéről, mint a hozzátartozók részéről, azzal mi nem érintkezünk. Ennek egy jogi vonata van, ha egy zárójelet meg tetszik engedni, ugyanis bőrgyógyászként nem tudunk onkológiai kezelést javasolni és kezelni a betegeknek, ez abszolút az onkológusoknak a szakterülete. Más országokban egy kicsit módosítva van, például Magyarországon, ahol a kettős szakorvosság már nagyon rég életképes állapot, ott a bőrgyászati klinikákon onkológiai kezelést is végeznek a bőrgyászati daganatos betegeknek. Mi ezt nem tesszük. Ezért erre a kérdésre annyit tudok válaszolni igazából, egy onkológus tudna többet mondani erről az állapotról, illetve a kisegítő specialitások, pszichológusok, pszichiáterek sajnos.
Ezen az orvosi szakterületen, gondolva például kardiológiára, sebészetre, plasztikai sebészetre, milyen orvosi eszközökkel dolgozik ma a dermatológus, nyilván a szemén és az eszén kívül?
Hát igen, mondjuk mi egy kicsit klasszikusabban vizsgáljuk ki a betegeket. Hát a tényleg a megfigyelés a szem mellett ugye ott van a tapintás, ami nagyon fontos. Mert jelentéktelennek tűnő manőver, de egy daganatnak a konszisztenciája, rugalmassága, a bőr aljához való odatapadása vagy nem, mozgathatósága, ez számtalan információt szolgál nekünk. Ugyanakkor egy egyszerű lencsével, egy 8 vagy 10-szeres kis lupével megvizsgálva már jobban láthatjuk a kontűrt és a lézióknak a széli részének az egyenessége vagy egyenetlensége, az esetleges elszíneződése már megint információt ad nekünk. Említettem a múltkori előadásban a dermatoszkópiát, nagyon röviden egy fénnyel ellátott nagyobb lencserendszer, amely a bőrnek a mélyebb rétegeibe, hát mélyebb rétege, néhány milliméter mélységben beláthatunk, ahol olyan struktúrákat láthatunk, amiket szabad szemmel nem. Itt is egy számtalan információt tudunk az erezettségről, az erekről, a festéges szemcsézettségről és egyéb kritériumokról, amelyek megint a diagnózist fel tudják állítani. Amikor mindezekre nem kapunk egy pozitív választ, és nem tudjuk felállítani a diagnózist, akkor hát a bőrszövettanhoz folyamodunk, ahol a kimetszés és a megfelelő szövettani elemzés után egy végleges diagnózist kapunk.
Gondoljunk bele, milyen érdekes is az orvostudomány, ott vannak a pszichiáterek, dolgoznak, életet mentenek és érintenek. Ebben az esetben megérintik az ember lelkét, itt pedig a bőrgyógyászok, a dermatológusok megérintenek egy daganatot, hogyha úgy tetszik, és hatalmas dolgokat tudnak ezáltal elérni, és igen, versenyképesek egy bármilyen felszerelt laborral, vagy CT-vel, vagy MR-rel. Ön egyetért ezzel?
Hát mondjuk ez a szakma specifikuma. Vannak még modern kivizsgálási eszközök, egészen új kivizsgálási eszközök, amelyek kimetszésen kívül is esetleges diagnózisot segítenek. Itt megemlíteném a konfokális mikroszkópiát, amely egy nagyon drága gépezet, és az országban néhány darab található, ami nem elérhető mondjuk a széles néptömegeknek, csak nagyon nehezen. Ahol kaphatunk például kimetszés nélkül is bizonyos stádiumot a megfelelő daganatról, speciál melanomáról, ami sokat segít a sebészeti beavatkozás miensége szempontjából.
Visszakanyarodva, bőrrák tehát, miben segíthet egy sorstársi közösség, vagy akár támogató csoport ezeknek a betegeknek?
Hát, mint általában az onkológiai betegeknek, hát nagyon, nagyon sok onkológiai ilyen szenvedő csoportok vannak. Sajnos melanomával kapcsolatosan nem tudok. Az esetszám nem olyan magas, hogy végül is ilyen csoportok alakulnának, mint más típusú daganatok esetén, hiszen beszélünk egy pár konkrét adatról. Maros megyében, hogyha átlagba veszünk egy 500 ezer lakosságot, és az incidencia körülbelül 8-10% 10 eset per 100 ezer lakos, akkor körülbelül 50 esetről, új esetről beszélünk évente. És ezek szétszórva a megyében igazából nem is tudnának találkozni egy ilyen jellegű fórumon. Tehát ebből a szempontból nincsenek információi.
Zene helyett a következő percekben a lelki oldal és a társadalmi hatás. Professzor úr, milyen lelki terheket róhat a betegre ez az eset, ez a betegség, a betegre tehát, és vagy a hozzátartozókra?
Még egyszer említem, hogy mi az utánkezelés nem a mi szakterületünk, találkozunk melanomás betegekkel, akiket ugye diagnosztizáltunk, vagy visszajárnak még hozzánk is időszakos konziliumokra. Igenis, nagyon nagy terhet ró, és igazából a lelki támogatás az egy óriási és nagyon fontos tényező lenne. Sokan járnak pszichológushoz, sokan járnak sorstársakhoz, akik gyógyultnak minősülnek, tanácsért, lelki támaszért. Tehát egy komplex dolog, igazából mondjuk inkább az onkológusok, meg a pszichológusok, esetleg pszichiáterek tudnának ebből többet mondani.
Ha már lelki támaszok, akkor visszatérhetünk még akár a traumákra is.
Hát itt a traumát, a lelki traumát mondjuk kiiktatnám, és beszélnék inkább, inkább kipótolnám ezt a trauma szót a melanomával kapcsolatosan. A múlt heti előadáson elmondtam azokat a főbb rizikocsoportokat, akiknél nagyobb számarányban jelenhet meg melanoma. Nagyon röviden megemlíteném, mert ezt fontosnak tartanám, így elsősorban megemlíteném azokat az egyéneket, akinek a családjában volt melanoma. Ez egy nagyon nagy rizikófaktor. Másodjára pedig a vele született kisebb vagy nagyobb szőrrel vagy szőr nélkül ellátott pigmentált anyajegyeket. Igen. Azokat a fiatalokat, vagy azokat az időseket, akiknek nagy számban vannak pigmentált elváltozásai, több mint 50 fiatalkorban, több mint 100 középkor vagy időskorban, ezek óriási rizikóknak vannak kitéve. Ugyanakkor megemlítettem még azt is, hogy a napfényártalom, és ezen belül a napégések száma is egy rizikotényező. Tehát aki az élete során egy adott bőrfelületen háromszor többször éget le másodfokú égés, azt jelenti, hogy bőrpirés, apró hólyagocskák, akkor az azt jelenti, hogy nagyon magas dózisú fénysugárzás kapott egy adott rövid idő alatt, és ez egy kiváltó tényező lehet, egy rizikó tényező. És visszatérve a traumára, itt megemlíteném a pigmentált anyajegyeket, mondjuk helytelenül anyajegyek, mert pigmentált névuszok a tudományos nevük, nek kitett traumákat, tehát a sérüléseket. Itt megemlíthetjük a úgynevezett nagyfokú vagy major traumákat, amikor véletlenszerűen beleakadtunk egy szegbe, és ott pont egy anyajegyet sértettünk meg. Vagy, mit tudom, késsel elvágtunk az alkarunkat, és pont egy anyajegyet ketté vágtunk. Igen, ezeket az anyajegyeket jó lenne kimetszeni, az ilyen nagy traumák. Viszont ott van egy másik olyan dolog, ami nagyon fontos, a rossz lokalizáció pigmentált anyajegyek, amelyek állandó kis, de állandó kis sérüléseknek vannak kitéve. És itt megemlíteném például a talpon megjelenő pigmentált anyajegyeket, hiszen naponta N métert vagy kilométert gyalogolunk, állandóan traumának van kitéve, és egy másik egy rossz lokalizációjú pigmentált anyajegyek, azok, ahol bizonyos ruhaneműk, hölgyek esetén például a melltartópánt, vagy nadrág alsó nemű gumipántjánál lévő anyajegyek, amelyek állandó horzsolásnak és kis traumáknak vannak kitéve. Bár ez a trauma egy kicsit ellentmondásos a nemzetközi szakirodalomban, megoszlanak a vélemények, hogy igen, kiváltó tényező lehet, vagy nem. Én inkább figyelembe venném ezt a dolgot. Több ilyen nemzetközi cikkel emellett a tény mellett, és itt megemlítenék egy kínai szerzők által, hiszen ott a nagy tömegeket tudnak elemezni. 7200 melanomás beteg adatai dolgozták fel, amiből 223-nál hoztak összefüggést a trauma, a repetitív kis trauma és a melanoma kialakulása között. Tehát olyan anyajegyen alakult ki a melanoma, amely állandó surlódásnak vagy traumának volt kitéve. Ezért gyakorlatilag a kulcsa a melanoma megoldásának a korai diagnózis, aminek alappillére az önvizsgálat, és kettő a szűrésekre való jelentkezés.
Folytatva a beszélgetésünket, folytatva a mai medicinát, tapasztalata szerint hogyan lehet erről a témáról félelemkeltés nélkül, de őszintén beszélni?
Kell beszélni róla. Kell beszélni róla félelemkeltés nélkül. Jó, persze mindenki másképp fogja fel ezt az információt, de lehet tálalni abszolút konstruktíven. Azt, hogy igenis a napfénynek van óriási szerep, ezen kívül más tényezőknek is van, hiszen megjelenik melanoma nem csak fénynek kitett területeken. Ugyanakkor alátámasztva ezeket a gondolatokat olyan tudományos adatokkal, miszerint az utóbbi 30 évben lassan, de biztosan nő a daganatos elváltozásoknak a számaránya világszerte, nem csak az országunkban.
Majdnem minden medicinában most is eszembe jut egy könyvnek a címe, Mindenki házi orvosa. Professzor úr, léteznek-e hatékony otthoni önvizsgálati módszerek?
Hát első fázisban mindenki jó lenne, ha feltérképezné az összes elváltozásait. És persze, ha gyanúsnak, mondjuk laikusként gyanúsnak, túl nagynak, túl csúnyának, igen sötétnek tekinti, akkor jelentkezzen egy bőrgyászati vizsgálatra, ahol bizonyára kollégáink meg fogják magyarázni, hogy jó indulatú, nem, melyik gyanús, melyiket kéne követni, milyen időszakban kéne követni, nem pánikszerűen, nem félelemszerűen. Itt, amit meg szeretnék mondani, és főleg az idősebb generációra érvényes, és mondjuk a kevésbé medicinában jártasoknál egy olyan gondolat, miszerint, hogyha kivágunk egy ilyen elváltozást, az elrákosodhat. És példákkal jönnek egyszerű emberek, hogy igen, a szomszédnak volt valami, kivágták, és belehalt. Tévedés, ugyanis a kimetszés, mint terápiás lépés, az akkor merül fel, amikor az elváltozás már gyanús, vagy már sajnos mutatja elejét a daganatos elváltozásnak, a melanomának. Tehát az, hogy kivágunk egy léziót, attól nem lesz rákos. Az már rákos volt, azért kellett kivágni.
És akkor mi a véleménye az úgymond gyógyítsd magad otthoni próbálkozásokról?
Nem tartom helyesnek. Nem, egyáltalán nem tartom helyesnek. Most már annyi szakrendelő van, és időben elérhető, vannak lehetőségek online konzultációra, amikre ugye egy bizonyos százalékig helyeselem, de igazából jobb, ha az orvos face-to-face saját maga konzultálja meg a beteget, nem képek alapján, de elérhető nagyon könnyen, és egy vizsgálat erejéig mindenki el kéne jusson, hogy az anyajegyét feltérképezze.
Melinda kérdése, nyilván közeledik a nyár. Mire kell figyelni például a szolárium használatakor? Olvastam.
Ez lehetséges, hogy a harmadik meghívásnak lehetne a témája. Nagyon röviden, a szolárium sajnos nem egy barátságos mondjuk szépészeti eszköz. Abban az esetben, hogyha tudományosan van végezve és megfelelő paraméterek között, igen, az a pigmentáció, a bőrelszíneződést, amit el akar érni az illető kliens, mondjam azt, mert nem páciens, azt igen, megértem. Sajnos vannak olyan komoly gondok a mindennapi életbe, amik nem segítenek. Ugyanis az történik, hogy bemegy az illető a szoláriumba, és pénzért megvesz annyi percet, amennyit akar. Az ott lévő hölgyek, én ezt teszteltem amatőrként, azon kívül, hogy a perceknek az árát tudják, azon kívül semmilyen fogalmuk nincs, hogy miről van ott szó. És sajnos a bőrtípusaink és a fényre adott reakcióink különböznek. Tehát ahhoz, hogy egy szolárium igazából tudományosan és ne ártson, ahhoz el kéne végezni még egy kivizsgálást, amit úgy hívnak, hogy középeritémás dózis. Az azt jelenti, hogy egy UV-sugárral megsugarazzuk az épbőrt, és lássuk, mennyi idő múlva lesz egy bőrpír. Ez ad nekünk egy konstansot. Ugyanakkor a gépnek a felszereltsége, mert vannak 6-csöves, 8-csöves kabinok, tehát amik 1000 watttól 1500-2000 wattig sugaraznak, mint teljesítmény. A két paraméter függvényében egy szép táblázatban meg lehet tudni, hogy mennyi az a maximális idő, amit a bőrünk elbír. Na már most vannak, akik 5-szöröse, 10-szeresére vásárolnak perceket egy ilyen szoláriumban. Nem egyszer látunk, nem melanomát, de láttunk más típusú bőrdaganatot 20 éveseknél, akik télen-nyáron ugyanolyan bőrszínűek a szolárium miatt.
Ildikó kérdése, mennyi idő alatt derül ki egy anyajegy elváltozásának veszélyessége?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát mindenféleképpen hónapok alatt alakul át. Tehát ha valaki odafigyel a testére, és tudja azt, hogy itt-ott van egy olyan anyajegyem, amire felhívták a figyelmet, hogy nekem nem tetszett, azt néha megnézem, és előbb-utóbb kiderül, látja, hogy valami változás történt. Ez az önmegvizsgálás. És akkor lehet, hogy megnőtt, ez lenne az egyik kritérium. A másik, hogy a színe változott. Egyszínű volt, világosabb barna, megjelent egy része, ami elsötétedik, vagy akár teljesen megsötétedett. Ezek mondjuk a korai jelek. Ezek már arra kéne készítessék a pácienst, hogy vizsgálatra menjen. Amikor más tünetek, mint például piros gyulladásos udvar az anyajegy körül, vagy a netán kifekélyesedik, vagy vézik, az már lehet egy késői stádium, de mindenféleképpen bármilyen jelet, amit észreveszünk az elváltozáson, az orvosi vizsgálatot igényel.
A medicina második részében a szűrés merete és fontossága, professzor úr, hogyan zajlik egy melanoma szűrés? Fájdalmas? Kellemetlen?
Nem fájdalmas, nem kellemetlen. A beteg csak oda kell jöjjön, tudja, hogy hol folyik a szűrés. Gyakorlatilag egy elbeszélgetés történik a páciens között, ahol bizonyos kérdésekre kell válaszolni. Például volt a családban melanomás elváltozás, hányszor égett le, ugye megvizsgáljuk a bőrtípusát, megkérdezzük, hogy leszokott égni, vagy leég, lebarnul, vagy direkt barnul napfényre, ezek mind ilyen rizikotényezős kritériumok, amiket megkérdünk, és akkor egy dermatoszkoppal végigpásztázzuk a páciens tetőtől talpig minden anyajét, és amelyik gyanús, az esetleg egy újabb szűrésre egy rövid időn belül, vagy akár, ha melanoma gyanút diagnosztizálunk, akkor javasoljuk a kimetszést szövettani vizsgálattal. Ezek a szűrések nagyon fontosak. Sajnos nincsenek állandóan, bizonyos időszakokban vannak, és most fel is hívnám a figyelmet arra, hogy mivel május 7 volt a melanoma világnapja, hát szűrések folynak országszerte. Ezt a kezdeményezést a Román Bőrgyászati Társaság kezdeményezi minden évben, és főleg az egyetemi klinikákon zajlik. Én benne vagyok a Román Dermatológiai Társaság vezetőségében 14 éve, és ezt követjük, az eredmények nagyon jók olyan szempontból, hogy nagy tömeget tudunk beolni, sajnálatos módon derülnek ki ilyen szűrésekkor melanómák. Jelen pillanatban a Marosvásárhelyi Bőrgyászati Klinikán lehet iratkozni telefonos bejegyzés alapján melanóma szűrésre, ami minden nap folyik 12 és 2 óra között. Ezen kívül más rendelőkben is folynak, privát rendelőkben is folynak szűrések, és itt megemlíteném a saját klinikánkat, a Klinik Dermátot, amelynek székhelye a Maurer negyedben van, ahol már május 1-e óta folyik a szűrés, ahol naponta 5 beteget tudunk bejegyezni, és telefonos bejegyzés alapján lehet jelentkezni. Ez ingyen van, és ez a szűrés, de azelőtt be kell jelentkezni. Ezen kívül nagyon sok kollégát hallottunk, láttunk és tudomást szereztünk, hogy városnapokon, ilyen-olyan eseményeken, diáknapokon, kis sátrakban szűrnek. Ezek nagyon jó kezdeményezések. És ezen kívül ennyi lenne, mert bizonyos eseményekhez van kötve ez a szűrés, állandóan nincsen. Viszont a bőrgyászati vizsgálat bármilyen jellegű elváltozás miatt az onkológiai szűrés az kötelező. Tehát ha valakinek gondja van anyajegyekkel, és nincsen egy program jelen pillanatban, nem zajlik valahol a környéken vagy a városban, akkor egy küldőpapírral bejelentkezik a járólevetek rendelőre, és ott elvégzik a szűrést. Ennek a fontossága nagyon nagy, mert egyedüli egy olyan módszer, amikor ki tudunk szűrni. Ezen kívül persze a országos szinten vannak például a tengerparton, szintén a Dermatológiai Társaság szervez ilyen melanoma szűréses sátrakat, ahová rezidens kollégák oldják meg ezt a szolgáltatást. És azon kívül, ahogy a múlt előadáson mondtam, nagyon nagy fontos szerepe van a családorvosoknak, ezt megemlítem, nem részletezem, és persze minden más szakorvosnak, mert voltak ilyen eseteink, hogy ugye krónikusan járó szívbeteg, akit minden alkalommal meghallgat a kardiológus kollega, csak éppen elnézte azt, hogy van egy melanoma éppen egy olyan helyen, ami látható lett volna. Tehát a bőrgyógyászati onkológiai szűrés az nagyon kis időt vesz igénybe. A beteg, ha le van vetköztetve, gyakorlatilag 5 másodperc előről végignéz, pásztázva szemeddel a beteget, és 5 másodperc a hátát és a végtagjait végignézve. És ha valamilyen gyanús dolog van, akkor más szakorvosról beszélek, akkor az küldje át bőrgyógyászhoz. És így derülhetnek ki esetek. Nagyon sok kollega pozitíven áll, tehát voltak utolsó 2 hónapban egy reumatológus kollega, egy szemész kollega küldött, hogy gyanús egy dolog. Az egyik bevált, hogy igen, sajnos melanoma, a másik pedig nem az volt. Tehát ilyen szempontból maximálisan kollegiális mindenki, és a beteg érdekében ezt a screeninget is elvégzi. Tehát pontozva a sorrendet lenne az önvizsgálat, utána a családorvos szerepe, a szakorvosok szerepe is, persze, ha nincsenek szűrési programok, lehet ilyen jellegű szolgáltatást nyújtani a járólebeteg rendelőkbe.
András egy nagyon fontos kérdést tett fel nekünk, olvasom. Milyen gyakran ajánlott bőrgyógyászhoz fordulni szűrésre?
Hát a rizikocsoport, az előbb említett rizikocsoportosok esetében ajánlott 40 éves korig mondjuk a 2 évente a való szűrés. 40 év felett az évente el kell menni egy bőrgyászat, és ahogy említettem a múlt előadáson, igazából a szűrés az egy digitális dermatoszkóp rendszeren kéne alapuljon, ahol egy adott pillanatban, amikor az első konzultáció megtörténik, feltérképezik az összes anyajegyet, és a következő szűrésekkor össze tudják hasonlítani, mert a igazi dermatoszkóppal a pillanatnyi állapotot tudjuk megmondani. Jelenleg van, vagy nincs. Szűréskor a digitális rendszer tárol egy régi fotót, egy év múlva össze tudjuk hasonlítani, vannak paraméterek, amiket a gép lemér, azon kívül a saját szemünk alapján tapasztalhatjuk, hogy igenis ez a az anyajegy bajos. Még megemlítenék egy gondolatot. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a pigmentált anyajegyek fiziológiása, élettanyag is bizonyos szintig módosulnak. Tehát megnőnek, kicsit a színük sötétedik, de sosem lesz kétszínű. Tehát lehet, hogy világosabb barna volt, és kicsit más, sötétebb barnás tónussá változik, vagy netán feketévé. Az nem jelenti azt, hogy patológiás, viszont persze ezt a szakember meg kell nézze. Ugyanis bizonyos élettani periódusokban, és itt főleg hölgyeknél emelném ki ezt a dolgot, ahol mivel a pigmentált nébuszokban elég sok receptor, ösztrogén receptor van, és a női hormonszintekre bizonyos szintig reagálnak ezek a pigmentált nébuszok, tehát szülések után javasolt, főleg annak, akinek sok anyaja van, egy kontrollt, mert külön egy ilyen eset számról cikkeztek rengeteg újságban, hogy terhessége indukálta melanóma. Tehát megvoltak az anyajegyek, szülések után pedig módosultak, és egyik másik átalakulhat malignussá. Tehát még minden világos, hogy hogy is alakul ki ez a melanóma. Tény is való, hogy a napfény az első, de azon kívül millió más tényező, és főleg az újabb kutatások egyik célpontja ugye a genetikai háttér, ugyanis feltételezik, hogy van egy gén, amit örökölünk, és ami kiválthatja majd a melanomát különböző külső tényezők hatására.
Docens úr, mitől félnek akkor leginkább az emberek, a betegek a szűréssel kapcsolatban? Vajon attól, hogy kiderül az igazság?
Nem is tudom, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre. Nem hiszem, hogy félnének. Itt mondjam azt, hogy szintén egy idősebb korosztályra gondolok, akiknek mondjuk az egészségügyi mentalitása egy kicsit még régi módi. Mondván azt, hogy hát nem megyek el megnézetni, megnőtt, a jóisten így adta, el kell tűrjem, nem fáj, ott van, csúnya, de nem megyek, hibás. Bármilyen módosulásra jelentkezni kell, még egyszer említem, nagyon sok bőrgyászati kabinet van, minden kollega fel van készülve ilyen szempontból szakmailag, tehát elérhető rövid időn belül nagyon sok kollega.
Közérdekű kérdés az, hogy mennyire van jelen még mindig a halogatás, a nem megyek orvoshoz gondolkodás?
Sajnos jelen van, és szintén ugyanerre a generációra, mert a fiatalok azért valamelyest nyíltabbak, hát itt van ez a sok digidugi digitális kütyű, ami millió információt önt a fejükbe, persze ezt is szelektálni kéne, sajnos egyesek nem nagyon, de tudnak róla, hogy van, odafigyelnek. Az idősebbek szintén, hát nem megyek, mert halogatom, tehát ez az álláspont sem helyes.
Ön szerint a lakosság számára van-e elég információ erről a betegségről, és hogyan lehetne növelni esetleg valamilyen formába még a lakosság tudatosságát a bőrrák kockázatairól?
Hát mondjam azt, hogy a mass médiának lenne kulcs szerepe, és nem egyszer látunk fényvédőkrémek reklámjait a tévében időszakonként, amelyek megjegyzik, hogy igen, használjat, hogy ugye kivéd az esetleges bőr daganat kialakulását. Vannak bizonyos újságok, amik ezt a témát az egészségügyi rovatukban megemlítik, de nagyon kevés, ez az igazság. Más betegségekről sokkal nagyobb az impaktus a széles néptömegek felé, mint a melanoma esetében.
Tudnánk arra is válaszolni, hogy mennyire terjedt akkor el itt a tudatos szűréskultúra?
Igen, az emberek tudják azt, hogy el kell menni. Mondjuk ezekre az ingyenes programokra tényleg túl jelentkezés van. A bőrgyászati vizsgálatra azért, hogy elmenjen, hogy a anyajait leszűrje, lehet, hogy a lakosság nagy része, mondjuk, mondjam azt, ne haragudjunk meg, senki lusta. Mert el kell menni a családorvoshoz, sóválni, bőrészeti küldőpapírt kérni, megint bejelentkezni, stb. És időigényes. És akkor inkább lemondanak. Ha nincs panasz, de azért, hogy szűrjék, igazán nagyon kevesen jönnek céltozósan ilyen probléma miatt a mindennapi ambulanciás rendelőkbe.
És mit üzenne azoknak, akik félnek elmenni a szűrésre?
Nem, mindenki el kell menjen. Tehát egyszer egy életbe bizonyára el kell menni, hogy is állunk ezekkel az elváltozásokkal. Hiszen sajnos a többi belszervi daganatok, oroszlán része sajnos kezelhető, de késői stádiumban van diagnosztizálva, mivel az eszközök is nehezebben elérhetők. A bőrészeti onkológiai vizsgálat nagyon egyszerű. Egy szakember részéről egy lencsével és egy dermatoszkóppal percek alatt lehet diagnosztizálni, igen, van, nincs gyanús elem, vagy igen, van daganat, vagy nincs daganat. Tehát ez...
Nem csak a szakemberek, egy kérdés érkezett közben, hanem mások is, például a betegek is, vajon miért zárkoznak el az alternatív kezelésektől?
Hát nem tudnék erre így válaszolni. Az alternatív kezelés az mondjuk bizonyos melanom esetében nem látom értelmét. Más szakterületekről nem igazán szeretnék nyilatkozni. Nagy általánosságban annyit mondanék, hogy az alternatív kezelést elfogadom abban az esetben, hogyha tényleg hatásos, és valószínű és nagy esetben növényi kivonatok nem ártalmasok, de lehet, hogy nem hatnak. De csak kizárólag alternatív kezeléssel nem értek egyet. Tehát a mai modern medicina annyira fejlődött, hogy már az onkológiai terápia is késői stádiumban felfedezett melanomák, áttétes melanomák esetén is látványosan meg tudjuk hosszabbítani az életet, az életminőséget, hiszen szuper új modern gyógyszereink, úgynevezett biológiai terápiáink vannak, amelyek már az utóbbi években, amelyek kiváló eredményeket mutatnak, hiszen vannak metasztatikus melanomások, akik 6-7 éve élnek áttétekkel, kontroll alatt és jó életminőség mellett. Tehát az onkológiai kezelés az lenne az alapja ennek a betegségnek.
A bőrrák és a média, erről röviden már beszéltünk, innen jut eszembe az a kérdés, hogy professzor úr, milyen szerepe lehet akkor például az iskoláknak és a munkahelyeknek a bőrrák megelőzésében?
Hát mondjam azt, hogy az iskolákban lenne, óriási szerepe lenne, és a mi gyerekkorunkban én visszaemlékszem, hiszen egyidősök vagyunk a szerkesztő úrral, voltak az osztályfőnöki órák, és néha-néha beiktattak egy-egy egészségügyi nevelést is. Na, ezeknek keretében lehetne egy ilyen témáról is beszélgetni, hiszen a napozási stílusok, a napozási szokások, a túlzott napozás, a fényvédelemről sajnos nincsenek nagyon konkrét és közismert információik a fiataloknak. Például elmondanám, most egy másik téma, de kétszer voltam meghívva a karrierem alatt egy 11-es osztályba, az egyik kollégiumba, hogy tartsak szexuális betegségekről egy előadást. Kétszer 30 év alatt. Szívesen elmennénk, ha nem mi, rezidensek, mások. De ezzel a témával, mivel ez a téma a mai beszélgetésünk témája, ez is kulcsfontosságú, és erről is kéne ilyen jellegű tájékoztatást adni. Munkahelyekkel kapcsolatosan egy kulcs, itt főleg a nagyobb cégekről, gyárakról beszélek, akiknek munkaorvostanászok is van. A munkaorvostani szűrővizsgálatok, amik bizonyos egységekben kötelezőek, legtöbbször célzottak egy adott szervre vagy szervrendszerre, amit az illető gyár termékei okozhatnak vagy áthatnak. Persze ott, ahol olyan vegyi anyagok, amik a bőre kerülhetnek, persze ott megtörténik az a bőrvizsgálat, és implicite az anyajegy szűrés. Németországban például a nagyobb vállalatoknál mindenféle szervi szűrés mellett a bőrgyógyászati szűrés kötelező. Nálunk ez még nem.
Egy-két mondatban, mit kíván a betegeknek?
Hát a betegeknek gyógyulást. Gyakorlatilag a széles néptömegnek, a hallgatóknak azt kívánom, hogy figyeljenek oda a bőrükre, a testükre, menjenek el szakorvoshoz, legalább megtudják, hogy van egy-két-három lézió, ami esetleg gyanús, és amit követni kell időszakonként. És ezt megbeszélni valakivel, hogy gyakorlatilag a megoldása ennek a melanomának az időben való diagnózis és az időben való sebészeti eltávolítás. Hiszen említettem a statisztikai adatokat a múltkor.
Melanoma, szűrések, professzor úr, a mai és a múltkori beszélgetésünkből egy percben mit, miket emelne ki a legszívesebben?
Hát nagyon röviden, a melanoma incidenciája nagyon emelkedik. A mindennapi életben kapott sugárdózis is lehet egy kicsit több, mint ezelőtt 30 éve. Ott vannak a napfürdőzéses szezonaink. Nem csak egy, hanem sokan két-három tengerparti vagy üdülőtelepi napozást. A fényvédelemre hívnám fel a figyelmet, nagyon-nagyon fontosan. Mikor lehet, mikor nem, fényvédőkrémek helyes használata. Ugyanakkor még egyszer kiemelem az önvizsgálatot, a rizikocsoportoknak a időszakos ellenőrzését, és ezek lennének a fő gondolatai.
Tisztelt professzor úr, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Fekete Gyula László professzor, egyetemi docens, bőrgyász főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.